műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Talán minden oktató rémálma az, hogy a diákok okostelefont használnak az óráján. Ennek kiküszöbölésére léteznek büntetések, a tanteremben elhelyezett telefontárolók és számos egyéb lehetőség. Azonban napjainkban az okostelefon egy megkerülhetetlen eszköz lett, aminek igenis hasznát, vagy legalábbis hasznát lehetne venni az oktatásban. A sok egyéb módszer és eszköz között talán helyet kaphatna ennek is a szakszerű oktatása vagy beépítése a tananyag leadásába, hiszen mostanra már beszélhetünk több olyan tankönyvről, amelyet elérhetünk digitálisan, akár a zsebünkben lapuló okostelefon segítségével. Témánk: kizárható az okostelefon a közoktatásból? Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, hozzászólásaikra, ezeket feltehetik a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Szeretettel köszöntöm dr. Puskás Attilát, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárát és Mikle Szidónia Andrea, 12. osztályos diákot a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Köszönöm, hogy ismételten elfogadtátok a meghívásunkat és eljöttetek a digitális világba. Sziasztok!
Szia! Nagyon örvendünk, hogy újból itt lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Köszönjük újból ezt a különleges alkalmat, amelyet a te jóvoltadból véghez tudunk vinni, és köszöntjük a hallgatókat is ezen az estén.
Kezdjük azzal a mai beszélgetésünket, hogy felelevenítjük, hogy miről is volt szó a múlt héten az elhangzott műsorban.
Elmúlt héten, ha jól emlékszem, a digitális eszközök használatáról, digitális tankönyvekről beszéltünk, oktatási intézmények felszerelését elemeztük, és az volt ugye a kérdés, hogy ezek megkerülhetetlenek-e a mai oktatásban, és milyen szerepe volt itt elsősorban a pandémiának, a világjárványnak, mennyire lendítette elő a világjárvány a digitális eszközök használatát, illetve a tanároknak a kompetenciáját, ugyanis diákok mindig előszeretettel használták ezeket az eszközöket. Tehát könnyebben kezelték a számítógépet, könnyebben nyitottak meg programokat, használtak programokat, míg a tanároknak olykor nehézségeik voltak ezekkel kapcsolatban, és ugye korábban a tanárok részéről a digitális oktatás többnyire azt jelentette, hogy előkészítettek egy PowerPointot, egy bemutatót, vagy Wordban írták meg a különböző jelentéseket, munkaterveket, és ezen a helyzeten változtatott nagyban a koronavírus járvány, hiszen a tanárok idézőjelben téve kényszerítve voltak arra, hogy ezeket az eszközöket használják. Aztán szó volt arról is, ugye, hogy a digitális eszköz egy része a digitális oktatásnak. Mondhatni azt a feltétele, technikai feltétele, de ettől még nem lesz digitális egy oktatás, hogy nekem a különböző osztálytermekben elektronikus táblák vannak, vagy számítógépek állnak a rendelkezésemre. A digitális oktatás tulajdonképpen azt is jelenti, hogy maga a tananyag van digitális formában bemutatva, elérhető digitális felületen, és ezt a tanár megfelelőképpen használja. Aztán, ha jól emlékszem, arról is volt szó, hogy bizonyos svédországi törekvések irányulnak arra, hogy visszatérjünk a klasszikus módszerekhez, tehát a papír, a ceruza, a radírgumi, a körző, az újonvaló számolás, nem a számológép, stb. Tehát, hogy ennek milyen előnyi és milyen hátrányai vannak.
Szidi?
A múlt héttel kapcsolatban nekem az a fő gondolat, amely eszembe jutott, nem más lenne, mint az, hogy hogyan lehet használni a különböző applikációkat, akár egy-egy esszé megírásában, különböző témákban, ugye ezt is elemezgettük, hogy ki használja, mennyire használják, erre odafigyelnek-e a tanárok, esetleg ellenőrzik-e valamiképpen. És szerintem mindezek mellett az egyik fő pontja a múlt heti beszélgetésünknek nem más volt, mint ugye a telefon használatról is pár szó esett, de azért jöttünk el el most, hogy ezt tovább folytassuk.
És akkor térjünk rá erre a bizonyos fejezetre, a tanárok rémálmára, az okostelefonokra. Harcolni kell a használat ellen, vagy meg kellene tanulni ezt is beépíteni a mindennapi oktatásba? Gondolok itt a harcolás alatt egyrészt az elvételre, a büntetésre, a telefontárolókra, vagy éppen ennek az ellenkezőjére, a beépítésre, a digitálisan is elérhető tankönyvekre például, de van más opció is.
Valóban összetett a kérdés, és itt a háborút említetted. Kicsit kemény megfogalmazás, hogy háború, de alapvetően igazad van. Egyetlen osztályban éltem meg igazából ezt a háborút, amikor az egyik osztályfőnök egy 5-8-as osztályban bezárta a telefonokat. Tehát nem, hogy kötelezte a diákokat arra, hogy kitegyék abba a tárolóba, amit elhelyeztek egyes osztályokban, hanem elvette olyan értelemben, hogy volt egy felelős, aki be kellett gyűjtse a telefonokat, a szekrénybe el kellett helyezni, és ott lakattal bezárták a telefonokat. Ezen lehet, hogy a kedves hallgatók mosolyognak, hogy hát ez miért akkora probléma. Én se gondoltam volna, hogy olyan gond lesz a diákok számára, hogy szabályos elvonási tüneteket mutattak az órán. Tehát ezek a gyerekek meg voltak szokva azzal, hogy folyamatosan ott van a telefon a kezükben, és még akkor is, hogyha nem használják, de mintha az ujjuknak egy atavizmusa, mint egy nyúlványa lenne, mindig ott van, mindig érintik, tehát valamilyen szinten egy ilyen kabala is, meg biztonságérzet is, meg hozzánk nőtt valami, és amikor nem volt ott az a telefon, az üresbe fogtak, és nem érezték jól magukat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy hihetetlenül zavartak voltak. Tehát olyan szinten képtelenek voltak figyelni az első 10 percben, hogy kényszerítve voltam arra, hogy olyan gyakorlatokat végezzünk, amellyel eltereljük teljesen a figyelmünket, akár a tananyagról is, mindenről, hogy valamilyen formában megszerezzem az osztálynak a figyelmét.
Annyira zavartak voltak, hogy rosszabb volt, mint hogyha a telefonjukat nyomogatták volna? Tehát
alapvetően
annyira sem figyeltek?
Igen, tehát ez volt a furcsa, hogy tényleg ameddig ott volt a telefon, addig a valóság az, hogy egy 30-as osztályt, amikor nagyjából egy szinten ülünk, és ők meg tudnak bújni, el tudják dugni a telefont, hogy a tanár ne lássa. Sokszor ugye olyan osztályok vannak, hogy most már nincsenek padok olyan értelemben, hogy be lehet tenni a padba a táskát. Van, aki kiteszi maga elé, úgymond barikádokat épít, és amögött jól lehet telefonozni a tanár, ha nem veszi ezt észre. Viszont tény és való, hogy nehezebb volt az elején, mint amikor a telefon ott van. De utána hihetetlenül megváltozott a helyzet, és azt kell mondani, hogy nagyon jó ötlet volt az, hogy elvették tőlük a telefonokat. Tehát kényszerítették, hogy bezárják oda a telefonokat. Tehát ez háború volt, ez valóban háború volt.
Pont Attila, te mutattad nekem a múlt héten, hogy vannak olyan német nyelvű tankönyvek, amelyek elérhetőek okostelefonra. Biztos, hogy akkor a háború és a lakat alá, szó szerint ebben az esetben lakat alá zárás a jó megoldás?
Természetesen nem ez a megoldás. Néha valóban ez a megoldás. Tehát vannak helyzetek, hogy drasztikusan fel kell lépni, tehát kötelezni kell a diákokat arra, hogy tegyék ki a telefonokat a tartóba, tehát vannak iskolák, ahol léteznek tartók, akár doboz, vagy akármilyen polc, amire a diák felteheti a telefonját, és ez néha szükséges. Viszont tény és való, hogy bizonyos esetekben ezekre a telefonokra szükség van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az ördögtől valók teljes mértékben, a használatuk ugyanúgy, mint minden más eszközé emberfüggő, és a tanári didaktikai, illetve a tanári taktustól, ha így szabad fogalmazni, a tanár igényétől is bizonyos értelemben, hogy éppen mit akar tanítani, hogy ott kell-e használni ezeket a telefonokat, igen, néha szükségesek és jók. Tehát például, ha egy nyelvet tanulunk, egyértelmű, hogy adott esetekben szótárként lehet használni. De viszont ami nagyon érdekes, hogy a diákokat arra is meg kell tanítani, hogy ezeket a telefonokat hogyan használjuk. Tehát nem lehet, visszatérve a kérdésre, néha tényleg el kell venni tőlük a telefont. Alapvetően én azt mondom, hogy az a helyes folyamat, hogy a telefon nincs az asztalon, a padon, hanem az adott helyen van, amit erre kijelöltek, és ha a tanár azt mondja, hogy na most kell az a telefon, mert bármit, bármilyen tantárgyból szükség lehet rá, akkor nyugodtan lehet őket használni. Tehát differenciáltan kell ezeket is használni, nem éppen annyira rosszak ezek a telefonok, tényleg rengeteg fantasztikus dolog található rajtuk, kezdve a tananyagtól értékelést lehet ezeken végezni, tehát gondolom erről még lesz szó.
Szidi, te elképzelhetőnek tartod, hogy az okostelefont lehessen használni valóban edukatív célokkal a tanórákon? Persze tegyük hozzá azt is a teljesség kedvéért, hogy nagy a csábítás arra, hogy más célokra is használjuk, és az sem kizárt, hogy a jövőben még több opció, még nagyobb csábítás lesz a diákok számára.
Igen, lehet edukatív célokra is használni az okostelefont. Mi például nem régiben, ezelőtt egy olyan pár héttel használtuk például földrajz óra közben, után is gyakorlásképpen, például ugye most 12. osztályban járok, úgyhogy a román városokat és Romániához tartozó folyókat tanuljuk, és ezt egy ilyen Setterra applikációként, ahhoz hasonlítóan tudtuk gyakorolni, ami nagyon nagy segítséget nyújtott az utána következő felmérőnkhöz. Ez csak egy példa volt a sok közül. Igen, mint ahogy említetted, nagy a kísértés, főleg akkor, hogyha rezgésre van állítva a telefonunk, és nem kapcsoljuk be azt a módot, hogy a különböző értesítések ne érkezzenek be abban az időben, mivel épp ad egy lájkot mondjuk az egyik ismerősöm a tegnap kitett posztomra valamelyik közösségi médián, és akkor nagyon gyorsan nézzük meg, hogy valamit még írt is hozzá, vagy mit gondol, milyen hangulatjellel reagált erre, úgyhogy tényleg nagy a kísértés, vagy akár hogyha közben egy másik kommunikációs platformon folyik egy beszélgetés az osztállyal, vagy bármelyik más közösséggel, amelybe tartozunk.
De ahogy elővesszük az órán a telefont arra, hogy tényleg edukatív célokra használjuk, akkor is megjönnek ezek az értesítések, akkor is látjuk őket. Nem egy rezgést tapasztalunk, hanem effektív vizionálunk valamit. Bejön egy kis sáv, hogy XY lájkolta, reagált, hozzászólást írt, felugrik a messengernek a chat feje.
Igen, látjuk, és ez már rajtunk múlik, hogy először azt olvassuk el, kontroll alatt tudjuk-e tartani saját magunkat, hogy csak az edukatív részére használjuk, és majd a szünetben, az óra végén fogjuk megnézni azokat az értesítéseket, vagy már közben inkább az edukatív részét teljesen elfeledve és lemaradva a leckével, csak azokat böngészük, és szó szerint beszippant minket ez a virtuális online világ, amely nagyon rossz lehet, mivel hogyha nem lett volna ott a telefonunk, még akkor is többet tanultunk volna akár a pattársunktól, szomszédunktól, mármint annak a készülékével, mint azzal, hogy mi már rögtön rámentünk az értesítésre, vagy megnéztük, hogy ki mit tett fel a különböző oldalakra. Vagy nem muszáj akár értesítésről beszélni, ami személytől jön. Akár a kedvenc énekesünknek épp ma megjelent egy zeneszáma, és rögtön már ott halkan. Esetleg, ha valakinek a lányukról beszélek most, nem feltétlenül magamra gondol, hanem társaimra, hosszú haj ki van engedve, beteszik a kis fülest, aminek se kábele, se semmi, a tanár, főleg, hogyha a diák az utolsó padba ül, úgysem látja, úgyhogy rögtön már azt a zeneszámot meg is tudja hallgatni, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan módja van. Több száz információ érkezik percek alatt a telefonunkra, amely elvonhatja a figyelmünket, és sajnos meg kell figyelni, és fel kell becsülni azt az arányt, hogy mi a fontosabb számunkra azokban a pillanatokban. Egy didaktikai célra használni, ami előre visz minket a tanulás terén, a saját fejlődésünk terén, vagy egy olyan részre figyelni, ami leépít, és a koncentrációnkat is nagyon gyengíti.
Attila, látom, van valami hozzáfűzni valód.
Valóban az történik, hogy itt világokról beszélünk. A diákoknak, és a miénk is valljuk be, egy digitális környezetben zajlik, mondhatni azt. Tehát ez a digitális világ, az okostelefon, ami tényleg ott van mindenhol zsebünkben, egy teljesen más világba helyez minket. És a mai fiataloknál az tapasztalható, hogy valójában ez a világ, tehát ez a való világ, amiben ők élnek. És ebből kiszakítani őket valóban elvonási tüneteket produkál náluk, viszont az iskola, és főleg a tanóra erről szól, erről kell szóljon. Teljes koncentrációt igényel a tanár a diáktól, ahhoz, hogy meg tudja jól magyarázni. Ahogy Szidi is említette, koncentrációs zavarokkal küszködünk bizonyos gyerekeknél, és ha tényleg visszakapják a telefont azért is, hogy teszem fel, megnézzenek valamit, egy feladatot elvégezzenek, lehet, hogy megint beszippantja őket az a világ, amiben ők a hétköznapokban és éjjel-nappal élnek. Ennek az az oka elsősorban, hogy ezek a telefonok magántulajdon mindenképpen, és ezen keresztül folyik végül is a magánélete is, de folyhat az a didaktikai folyamat, amiről beszéltünk. Most a tanár részéről igényel olyan koncentrációt és olyan pörgetését az órának, hogy ne hagyjon időt a diáknak arra, vagy csak rövid ideig használhassák ezeket a dolgokat, hogy egy-egy felbukkanó like vagy messenger üzenet utána a diák ne azzal foglalkozzon, hogy arra válaszoljon. Úgy jár a kezük, az újjuk, hogy hihetetlen, tehát szinte fénysebességgel tudnak ők pötyögni a telefonon, olyan gyorsan írják az üzeneteket. És ez valóban probléma. Másik, amit Szidi említett, valós gond, hogy divatba jöttek, legalábbis nálunk a fülesek, tehát hogy zenét hallgatnak az óra közben, és ezt tényleg nem látja a tanár, főleg ha lányokról van szó, de fiúknál is előfordul az, hogy egy-egy diák túl hangosan teszi fel a kérdést, szól a tanárhoz, ebből a tanár láthatja azt, hogy hoppá, itt valami baj van, és tulajdonképpen ez alapján veszem észre, én magamról beszélek, hogy annak a diáknak a fülében ott van egy kicsi füles, nem is lehet észrevenni. Lehet, hogy a telefonja ki van téve, de azon megy a hát háttérben a zene tőle 5 méterre, 10 méterre is akár. Tehát ilyen kérdésekkel küszködünk mi a digitális világban, oktatás területén, és ilyen szempontból tényleg nagyon nehéz az, hogy ezt hogyan kezeljük. A legjobb az lenne, hogyha ilyen védőpajzsot húznánk az osztályban, és ezeket a dolgokat tudnánk függetleníteni, tehát a magánéleti dolgokat tudnánk függetleníteni. De amíg ez nem lehetséges, addig hát ugye megvannak a nehézségek.
És a másik dolog, amit hozzá szeretnék fűzni, Attila, te elmondott mondataidhoz, az nem más lenne, mint az, hogy a telefon használata közben a diák, és akár egy-egy felnőtt is elveszíti az időérzékét. Vagyis mondjuk meg volt szabva, hogy na most 5 percig használhatja a diák azt a telefon didaktikai célra, és már teljesen túlhaladta azt az 5-10 percet, esetleg a többiek már letették a telefonjukat vissza a tartóba, és ő észre sem veszi azt, hogy lejárt az óra, és az övé még mindig a kezében van. Ami, ahogy mondtad már, hozzá van nőve a kézhez, olyan, mintha egy része lenne, mintha egy külön kiemelkedése lenne a mi testünknek. Sajnos az a legszomorúbb, szerintem, amikor egy-egy tanár odaszól, vagy megszólítja a diákot, amelyik telefonozik, de végül is csak szóban figyelmezteti, nem folyamodik ahhoz, hogy elvegye, és ezáltal a diák azt érzékeli, hogy ó, hát szólt egyszer-kétszer, úgysem vette el, akkor miért ne csináljam a következő alkalommal is? És akkor persze, hogy ez lesz egész órán. Vagy a másik dolog, amit nagyon gyakran szoktak a tanárok elkövetni, és ez egy nagy hiba szerintem, a nyelvórák alkalmával, hogy hát van szerencsére most már okostábla itt nálunk a Bolyaiban, erre nagyon is büszkék lehetünk, és hálásak vagyunk, de az a legnagyobb gond például a mi osztályunkban, hogy nagyon sok a szemüveges. És nem lehet azt megoldani, hogy minden szemüveges elől üljön, és ezért hátulról sem látunk, vagy a társaim nem látnak olyan jól, és akkor az szokott lenni, hogy hiába nagyítja ki a tanára. Verset akár magyar, vagy román, vagy bármilyen másik nyelvórán, hanem megkérdezi egy személy, hogy ó, nem lehetne tanárnő, hogy? És az a hogy, az úgy folytatódik, hogy nézzük meg a verset a telefonon. És persze a diák megnyitja a telefonját, és mi az első? Hoppá, jött egy új vicc, vagy egy új valami is. Akkor már a tanárnő, amikor elkezd hátrasétálni, észreveszi, hogy hoppá, te már megint nem azt nézed, és azt gondolja, hogy ezzel az egy figyelmeztetéssel el tudja írni azt, hogy azt az 5 elveszített percet, ami alatt meg lehetett volna a feladatot oldani, vissza tudja hozni, de közben a diáknak ez teljesen kiesik, és lehet, hogy emiatt egy feladat nem lesz meg, ami segítette volna a tanulási fejlődésében, úgyhogy ezt a részt nem látom jónak. Nem tudom, hogy most a tanáraink közül kik fogják hallgatni, de ezáltal szeretnék üzenni nekik, hogy szerintem ez egy nem jó megoldás. Az alatt az idő alatt, amely alatt a gyerek rákeresne a versre, főként az osztály nagy része mondjuk fele, de közben eltölti az időt azzal, hogy böngészi az érkezett SMS-eit, inkább, ha egy rövidebb versről van szó, én, ha a tanár helyében lennék, felírnám a táblára.
Ez egy dolog, de itt elhangzott zenehallgatás, fülhallgató és más érdekességek. Nekem pedig hallgatván az jutott eszembe, hogy de miért ne hallgathatnám meg óra közben, és tudom, hogy most a pedagógusok engem meg fognak kövezni, de vállalom azt a zeneszámot, vagy miért ne hallgathatna meg egy podcastet óra közben, amivel akár támogatja, fejleszti önmagát, mert visszaemlékszem, nem olyan rég végeztem a középiskolába, voltak olyan átkozottul unalmas óráim, hogy falra tudtam volna mászni. Ilyenkor jobb véleményem szerint telefont használni, főleg, hogyha valamilyen jó, jobb célra veszi elő, jobb célért veszi elő a diák. Persze illúziói senkinek ne legyenek, amikor előveszik a diákok, akkor nagy általánosságban a közösségi médiát, vagy valamilyen játékot nyitnak meg, de mi van akkor, hogyha a közösségi médiában is talál számára hasznos információt?
Közösségi médiában mindenképpen talál számára értékes információt. Bárhol keres az ember, szerintem talál. Hál' Istennek annyi mindent lehet kapni, hogy mindenkinek van ott értékes, érdekes információ. A valóság az, hogy tényleg itt lehetne súlyozni. Ugye a kérdés az, hogy igen, vannak bizonyos órák, amelyek unalmasak. Aztán emellé még hozzátenném, hogy például egy végzős osztályban, 12. osztályra gondolok, a diák most már illene tudnia, hogy milyen egyetemre készül, tudja, hogy miből fog érettségizni, és akkor azt mondja, hogy én céltudatosan, és teljesen igaza van, én ebből készülök, és akkor a másik már számomra ebben az élethelyzetben fölösleges, mondja a diák. Ezek mind emberileg teljesen érthető dolgok, csak itt van egy másik szempont, hogy a diák még nem igazán tudja azt ebben a korban, nem tudhat, hiszen nincs ott a kora, hogy mit hoz számára az élet. És hogy azok az információk, amiket hall különböző órákon, azok vajon hol válnak számára szükségessé egy adott helyzetben. lehet, hogy nem most 4 évvel iskola érettségi után, hanem lehet, hogy 10-15 évvel később. Tehát azt lehet mondani, hogy persze a diák tudja, hogy számára mi a fontos, de vajon van ő abban a helyzetben, hogy tud dönteni arról, hogy mi a hasznos számára most, mi az, amitől ő teljesen elzárkózhat? Természetesen ezzel nem akarom védeni azokat az órákat, vagy tanárkollégáimat, akiknek unalmasak az óráik. Én is voltam diák, nekem is voltak ilyen tanáraim, egészen biztos, hogy én sem vagyok mindig úgymond happy az órán, és nem izgalmasak mindig az óráim, unják a diákok az órákat, tehát sok mindentől függ ez a kérdés, de alapvetően, ha a tanár készül, és valamit próbál átadni, akkor szerintem azt a diáknak, most csúnyán hangzik, de meg kell hallgatni akármilyen körülmény között, sose tudja, hogy az mikor válik hasznossá számára az életben, vagy mit hall. A másik pedig, amiről jó volna beszélni, hogy kellene legyen egy bizonyos nyitottság is, itt tanárokra gondolok, hogy van az a tananyag, ugye, tehát azt meg kell tanítani. Most persze itt vannak olyan tantárgyak, amik tényleg érettségire készítenek fel, vannak tantárgyak, amiknél nem nagyon lehet beszélgetni, tehát hogy most ami fehér, az fehér, ami fekete, fekete. De lehet azért alkalomhoz illően bizonyos esetekben beszélgetni a diákokkal. Tehát ez lehet, hogy egy más fejezet, amiről érdemes lenne beszélni, de alapvetően hát ez is hozzátartozik. Tehát az, hogy egy tanárról a diák, vagy óráról a diák eldönti azt, hogy ez most számomra hasznos, nem hasznos, megtörténik, sőt, ez történik sok esetben, de szerintem nem ez a helyes út.
Igen, vannak, ahogyan említetted, vannak olyan órák, amelyeken érezzük azt, hogy na, még hány perc van, és 5 percenként nézegetjük az óránkat, hogy na, még egy kicsit ki kell bírni. De én úgy gondolom, hogy egyik óra elől, az információk elől nem kell sosem elzárkózni, hanem meg kell azokat hallgatni, mert akár a magánéletünkben fel tudjuk használni, vagy én például személyes tapasztalatból beszélek, most pár hete voltam egy múzeumi kiállításon, és egy olyan költőnek a neve volt megemlítve, amelyről nemrég tanultunk, és hoppá, olvasgattam a sorokat, ó, erről beszélgettünk, erről hallottunk, és még úgy megemlítette a tanárnő, hogy nem biztos, hogy fogtok róla hallani, mert hogy nem annyira jelentős és kiemelkedő személy, de nagyon különleges alkotásokat írt, és nagyon boldog voltam, amikor felismertem ezt az írót, és oda tudtam kötni egy már meglévő információhoz, amelyet a tanórán szereztem. Úgyhogy szerintem minden órán oda kell figyelni. Igen, mi úgy tartjuk, hogy egyszerre több dologra is tudunk figyelni, hát félfüllel, úgyhogy az nem egy teljes odafigyelést és teljes információ megjegyzést, annak eltárolását jelenti, de mindenképpen figyelni kell, mert bármilyen területre is megyünk, arról a területről elkerülhetünk, anélkül, hogy ezt terveznénk.
Okostelefon, órán való odafigyelés és közösségi média. A közösségi média, aminek a hozzáférését korlátozni akarták Romániában jogalkotás szintjén. Ez a megoldás, hogy a fiatalok, jelen esetben a kiskorúak, erre gondoltak a jogalkotók, hozzáférését korlátozni, vagy inkább tanítani? Mert hova vezethet akár a korlátozás, oda is elvezethet, véleményem szerint, de cáfoljatok meg, hogy a tiltott gyümölcs az még édesebb.
Szerintem nem kell eltiltani, hanem sőt, ahogyan más különböző képzéseket is tartanak, ugyanúgy számítógép használatról, ugyanígy kéne közösségi média használatról is tartani, mivel nem lehet ezt szerintem egy tiltott gyümölcsnek nevezni, tudni kell és tudatosan kell használni, nem a közösségi média kell minket felhasználjon, hanem mi kell őt uraljuk, és mi kell olyan szinten használjuk, és olyan szinten kezeljük, kikeressük az információkat, megszűrjük ezeket, hogy azok számunk hasznosak legyenek, és ne az időnk eléjenek vissza. Úgyhogy én annak a híve vagyok, hogy ezt tanítani kéne, és ugye sok új tantárgyat szeretnének bevezetni, minden évben van valami új, amit felhoznak, és szerintem ez is egy opció kellene legyen, nem csak a különböző, akár újraélesztési, akár, ha jól tudom, a mostani diákoknál be van hozva a holokauszt is új tantárgyként. Szerintem lehetne azt, hogy egy ilyen opciós tantárgyat behozni egy fél évig, elnézést, 2 modulra, vagy 3 modulra, és a következőt összepárosítani ezzel, és azt is egy másik modulban akár tanulni. Nem egy-egy modulban, mert az egy kissé rövid lenne, de úgy 2 modulra leosztani akár egy-egy ilyen témát.
Nincs elég órája már a diákoknak?
Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan tér lenne, egy olyan tanóra lenne, amely érdekelni a diákokat, és nem feltétlenül kell felváltson egy olyan tantárgyat, ami már a meglévő tantárgyak között az órarendben szerepel, hanem egy pluszt, akár opcionális tantárgyként is, mint ahogy az egyetemeken ugye fel lehet venni a különböző tantárgyakat, ez így elérhetővé váljon a diákok számára. Lehet, hogy nem jelentkeznének annyian, itt most osztályfőnöktől is függ, hogy köteleznie vagy sem, mert mint tudjuk, amit köteleznek, azt nem annyira szívesen végezzük el, mint amit mi magunk döntünk el, de úgy érzem, hogy egy-egy ilyen téma annyira kíváncsivá teszi a diákot, hogy saját magától is, önszántából is elmenne ezekre az alkalmakra, amelyek nem kötelezően kellene benne legyenek, akár az órarendben, hanem mint egy-egy külön szakkör, ahogyan van például ugye a Bolyaiban nagyon sok szakkör, úgy működhetne egy ilyen kis képzésszerű szakkör is egy éven belül, és akár minden hónapban, vagy minden második hónapban be lehetne hozni, hogy a telefon használata tudatosan, a közösségi média, akár ezt összekötni különböző programok használatával, amelyek didaktikai célúak is. Az első kettőnél szerintem egy-egy külön szakosodott, hozzáértő szakember, nem mondjam azt, hogy tanár is nyugodtan megtarthatná, de úgy érzem, hogy a didaktikai célút azt mindenképpen tanár kellene megtartsa, de egy-egy ilyen különlegesebb alkalmat a közösségi médiáról akár egy pszichológus is eljöhetne és megoszthatná a véleményét ezekről a diákok számára.
A kérdés az volt, hogy jogszabály kötelezze vagy tanítani. Én azt mondom, hogy is, tehát kell egy jogszabályi korlátozás, ez meg is van valamilyen szinten. Ugye közösségi médiát gondolok itt, közösségi oldalakra bizonyos kortól lehetne, de tudjuk azt, hogy ezt megkerülik a gyermekek, tehát a valóság az, hogy nekem van olyan 15 éves diákom, aki közösségi médiában 25 éves, mert korábban regisztrált, tehát ezt kijátszódják a gyermekek. Más korlátozásokat is be lehetne vezetni, kellene is. Persze, hogy ennek van egy tiltott gyümölcsízet, de bocsánat, a sofőr könyvet is csak 18 évesen lehet megtanulni, hiába hőbörög a fiam 16 évesen, hogy ő szeretne vezetni, nem lehet. Tehát tiltott gyümölcs 18 éves kortól, utána aztán mehet. Tehát ebbe bele kell nőni, ezt meg kell tanulni, és nem véletlenül tálalják a felnőttek a bizonyos dolgokat, tartalmakat az életben idővel. Tehát a kisgyermeknek sem adunk 3 hónapos korában flekkent, ma attól meghal, hanem tejbegrízzel kezdjük. Tehát erről szól tulajdonképpen a növekedés és a nevelés is. Ez az egyik. A másik a nevelés kérdése, és itt két szempontot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy elfeledkezünk a szülőkről, akik egyre inkább oda jutottunk, hogy olyan hatalmuk kezdett lenni, akár iskola vezetés szintjén, nem azt mondom, hogy rossz ez, hogy van hatalmuk, hanem az, hogy valakinek hatalma van, a mögött tudás is kellene legyen, az adott téren tudás. Mondjuk az oktatás, mint a politika, mindenki ért hozzá, legalábbis ezt mondja, mert mindenki átment ugye az iskolán, és ért az oktatási kérdésekhez, viszont nagyon sok minden megváltozott, és bizonyos dolgokat a szülőknek is meg kellene tanítani. Én egy kulcs szereplőre szeretném felhívni a figyelmet, és ez nem más, mint az osztályfőnök. Tehát az osztályfőnöknek az a kulcsfigura az oktatási folyamatban, a közösségben, aki úgy kapcsolatban van a diákokkal, mint a szülőkkel is, tehát mind a két fronton tartja a kapcsolatot, és a legtöbb esetben ugye ő maga is szülő, tehát vannak gyermekei. Na most az, hogy még egy órát bevezetünk, vagy nem vezetünk be, tudjuk jól, ez úgy van nálunk Romániában, hogy új miniszter jön, neki vannak ötlete, és akkor azt megvalósítja, hogy a másik, aztán más ötletek valósítunk meg. Sokszor a gyermekek kárára van mindez, de maga az osztályfőnöki óra, az egy minden héten 50 percet tartó, úgymond folyamat, aminek van egy tanterve, tehát ezt elkészítetik, kötelezően le kell adni, aláírják 60-an, megnézik, úgymond központilag is szabályozva van, hogy mit kell tanítani, és nem rossz az a kurikulum, amit előírnak. De amellett még lehet mást is csinálni természetesen. Tehát ha az osztályfőnöki óra nem arról szól, hogy igazolom a hiányzásokat, és megnézem, hogy melyik diák áll bukásra, ki hogy van, hanem még valami pluszot is hozzáteszek, akkor ott komoly témákról lehet beszélgetni. És azt látom, hogy sok esetben ez nincs kihasználva. A tanárnak, ha tetszik, hanem van pszichológiai végzettsége, van pedagógiai végzettsége, szakvégzettsége is van, tehát rengeteg dologhoz ért. Ha nem is tud mindent, utána tud nézni. Tehát az osztályfőnöki órán nagyon sok mindenről lehetne beszélni, akár ezt is lehetne tanítani. De ugyanakkor vannak szülőértekezletek is, és a szülőértekezlet talán egy olyan fórum is lehetne, ahol az osztályfőnök bizonyos kérdésekről, például a korosztályhoz kapcsolódó kérdésekről, pszichológiai fejlődés, megértés, olyan dolgok, amiket a szülők talán nem látnak, nem tudnak, mert nem abban a szakmában dolgoznak, ezekre az osztályfőnök felhívja a figyelmet. Tehát ennek a vonalnak az erősítése szerintem egy kihívás most is, és ha ezt megpróbáljuk kihasználni, ezeket az órákat, beszélni ilyen témákról, mert mindannyian küzdünk vele, akkor ezt meg lehet tenni. Tehát erre van lehetőség az iskolában.
Attila, én azt hiszem, hogy ide tartozik a közösségi média is. Mennyire nyitottak a diákok most, ne a szülőértekezletről és a mindenki másról beszéljünk, aki ért az oktatáshoz című fejezetet nyissuk meg. A diákok mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk a közösségi médiában?
A diákokat szerintem figyelmeztetik a szülők. Ez véleményem szerint nagyon sok családban elhangzik. Erre ugyanúgy felhívják a figyelmüket a mai kor szülői, tehát a szülőtársadalom, mint arra például, hogy vigyázz, hogy mész át az átjárón, vagy ne állj le senkivel, aki neked cukorkát kínál az utcán, tehát ez is most már hozzátartozik a vigyázz erre, vigyázz arra kérdéskörhöz. Az iskolában szerintem erről van szó, tehát a közösségi média használata, azt tudjuk jól, hogy mivel jár, hogy milyen tartalmakat hoz az életünkbe, milyen virtuális kapcsolatokat épít ki, és ez a szülőnek elsősorban jelent veszélyt, mert nem tudja kontrollálni a gyermekét sokszor, hogy hol van, milyen világban van az okostelefonon keresztül, és erről szerintem azért beszélnek, tehát akár iskolában, akár szülők.
Beszélnek a szülők, és beszélnek a tanárok is a diákokkal, de mennyire hallják meg ezt a tanulók? Szidi, neked mi a tapasztalatod, hogy elmondja a tanár, elmondja a szülő, fogalmazhatunk úgy is idézőjelesen természetesen, hogy elpapolják otthon, megtartják a hegyi beszédet, és akkor abból meg is marad valami, vagy az egyik fülünkön be, a másikon ki, mert hát mi úgyis jobban tudjuk, mi tanítjuk anyukát, apukát is használni az okostelefont, nehogy akkor már ő mondja meg, hogy mi a tuti.
Én úgy látom, hogyha nem is az első pillanattól hallják meg ezt a velem egykorúak, de utána egy pár hónapra, vagy akár egy bizonyos időn belül rájönnek ők maguktól arra, hogy igazuk volt a szülőknek, azzal kapcsolatban, hogy a közösségi médiát milyen szinten kell használni, úgy, mint saját tapasztalatból, hogy esetleg megalázták őket, vagy bármilyen más sérelem érte őket, és akkor döbbennek rá főként, mivel hogyha csak a like számokat nézik, akkor nem fognak rájönni arra, hogy hoppá, ez nekem árt. De hogyha már esetleg valakinek felhasználták a közösségi média fiókjából a fényképeket, akkor már kétszer meggondolja, hogy kitesz-e még valamit, vagy mi az, amit ki fog tenni, és szerintem jó leellenőrizni többször azt, hogy a közösségi médián mit osztunk meg, és hogyan tesszük mindezt, milyen hangulatjeleket, vagy akár milyen hangnemet használunk.
Ez a kérdés tulajdonképpen az általános etikai kérdéskörhöz tartozik. Média használat vagy a közösségi média használatra való figyelmeztetés, ez belekerült az úgynevezett etikai kódexbe, viselkedés kódexbe szülők részéről is, és megvan ebben is az a kettőség, ami minden olyan más kérdésben megtalálható, ami viselkedésre irányul. Tehát, ahogy Szidi is említette, a szülő elmondja azt, vagy a tanár elmondja azt, hogy vigyázz, mert kihasználhatják, ellened felhasználhatják. A szülő mondja, a tanár mondja, de mikor megüti a bokáját, akkor tudatosul benne igazából. Mi a tanár feladata, mi a szülő feladata ebben az esetben, itt papolásról említettél, a Szentírásban azt olvassuk, hogy az igét akkor is hirdetni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Tehát a szülőnek vagy a tanárnak ezeket a kérdéseket akkor is el kell mondani, hogyha a gyermeknek a fülébe bemegy, és a másik oldalon kijön. Mert ha megtörténik a baj, akkor a szülő érzi magát jó esetben felelősnek azért, hogy hát én nem mondtam eleget, vagy a tanár, ha pedig megtörténik a baj másrészt, és tényleg gond van, a diák elmondhatja, hogy igen, érdemes erre a tanára figyelni, érdemes a szüleimre odafigyelni, mert azért tényleg mondtak dolgokat, tehát ezt mondani kell. Ez a felnőtt feladata, a tanár feladata, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Igen, én úgy gondolom, hogy ezt ugyanúgy mondani kell, mint amikor elindulunk bulizni, hogy fiam, figyelj oda, hogy vigyázz, hogy mit veszel, csak bezárt üvegben levő italt fogyasz, hogy nehogy valaki beletegyen valamit, figyelj oda, hogy kik vannak körül. Kivel mészel. Én úgy látom, hogy ez is egy olyan része lesz lassan az életünknek, főleg a következő generációnak, mivel ők már kisebb kortól használják ezt a közösségi médiát, annak ellenére ugye, hogy vannak bizonyos korlátozások, amelyek nincsenek eléggé ellenőrizve, és ezáltal ugyanúgy hozzá tudnak jutni. Mert mibe fáj az egy 16 évesnek, hogy el akar olvasni egy olyan cikket, amin azt írja, hogy csak 18 éves kor felett, és van két gomb, hogy betöltötted vagy sem. Nyilván, hogyha kíváncsi, azt fogja megnyomni, hogy igen, betöltöttem, miközben jóval a korhatár alatt van.
Összegezzünk. Közösségi média, digitális eszközök, oktatás, online órák, és még lehetne sorolni. Hogyan lehet akkor mind a tanár, mind a diák számára megfelelő, kényelmes és főként hasznos a közoktatás a 21. században? Attila?
Mindenképpen ezek az eszközök, ezek a tartalmak a hétköznapi életünk részeivé váltak. Ezek alól az oktatás sem lehet kivétel, hiszen itt közoktatásról van szó, tehát azokról a diákokról, akik a közösségből jönnek, és a közösségnek a nevelésről van szó, tehát ezeket mindenképpen integrálni kell az oktatási folyamatba, és hát másik része a történetnek az, hogy a pedagógus szerepe, és másodlagosan a szülők szerepe is meghatározó ebben a kérdésben. Tehát a tanároknak egy, hogy ismerni kell ezeket, használni kell őket, folyamatos figyelmeztetést igényel részükről, tanítást a diákok irányába, semmi sem jó, ami szélsőséges, tehát az sem jó, ha teljesen elutasítjuk, az sem jó, hogyha ezeken keresztül történik az oktatás, vagy egy tanár arra törekszik, hogy jaj, most én be akarok vágódni a fiataloknál, akkor én ezt használjam, kizárólagosan is erre menjen ki az óra. Valahol a középút az a meghatározó, mint mindenben lehet, ez olyan sablonosnak tűnik, tehát kell őket használni, kell tudni használni, de nem mindig.
Szidi, te hol látod a megoldást, hogy kényelmes, hasznos és jól működő legyen a közoktatás, főleg a diákok számára akkor?
Szerintem az arany középutat kellene megtalálni. Ez nagyon nehéz úgy a diákok, mint a tanárok részéről is, de remélem azt, hogy ki fog alakulni. Ennek szerintem a pontos megoldását senki sem tudja, de reméljük, hogy a következő generációk által különböző közösségi média és az okostelefonok használatának a megtanítása által sikerülni fog kiküszöbölni azt, hogy a diákok óra közben másra figyeljenek a telefonjaikat böngészvén használván didaktikai célokra.
Beépíteni az okostelefont és didaktikai célokra használni, nem facebookozásra, instagramozásra, vagy akár zenehallgatásra, legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. Attila, Szidi, köszönöm, hogy a műsor vendégei voltatok.
Mi is köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, további jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Puskás Attilával, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárával és Miklea Szidoni Andrea 12. osztályos diákkal, akiknek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.